református Isten tiszteletet közvetítünk. Igét hirdet Pataki Imre, református lelkipásztor. Teremtette az eget és a földet. Amen. Az a szent ige, amelynek alapján Isten üzenetét hirdetni kívánom, írva található Pál apostolnak a rómabeliekhez intézett levele, 15. részének 13. versében eképpen. A reménységnek Istene pedig töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hívésben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Keresztény testvéreim, a reménység Istene, így nevezi a felolvasott ige a mi Urunkat, Istenünket. Milyen mélységes örömnek, mekkora kimeríthetetlen vigasztalásnak és biztatásnak forrása ez a drága név. Isten és a reménység, miként az írás is együtt említi, elválaszthatatlanul egybe tartoznak. Akinek Istene van, annak reménysége is van. És pedig nem ilyen vagy amolyan reménység, hanem erős, teljes és elveszíthetetlen reménység. Egész és teljes reménység, amelynek áldott eredménye személyes életünkben megint csak az olvasott ige szavaival elmondva így mutatkozik, teljes öröm és békesség. Aki hitének karjaival Istent átölelni megtanulta, az már reménykedni is megtanult. Az ilyen ember reménykedni tud nem csak az életnek napsugarat emelkedőjén, hanem a sor sötét mélypontjain is. Ez az ember reménykedni tud még akkor is, amikor a halál árnyékának völgyét járja. Az ilyen teljes, maradék nélküli reménységre éhező és azután szomjuhozó embernek szól az apostol intelme és jó kívánsága. Bővölködjetek a reménységben. De vajon van-e lehetséges-e ilyen az élet minden körülményei között reménykedő, szilárd magatartása a léleknek? Könnyű reménykedni azoknak, akik az élet napsugaras oldalán járnak, akik a teljes egyéni szabadság birtokában, életerejük, egészségük és életkedvük teljességében az élet gondjaitól mentes jólétben hallgatják az apostol eme intelmét. De vajon lehet-e reménységük azoknak az elnyomatásban, a rabságban, akik kórházi szobában, szanatóriumban, a családi körből messze szakítottan, megfáradva, magányosan hallgatják a reménységről szóló evangéliumot, akiknek földi reménységét széttépte az élet vihara, akiknek testét betegség rágja, lelkét pedig a szomorúság árja járja. Vajon mit éreztek azok a fiatal tengerészek, akik a második világháborúban egy tenger alattjáróba zárva az óceán mélyére süllyedtek, és a reménytelenség mélységéből leadó készülékükkel egyetlen üzenetet ismételtek.
Van egy reménység. Igen, van-e reménység, amelyik elegendő nem csak azoknak, akik Isten fényes ege alatt élnek, hanem a mélységekben a biztosnak látszó halálra várakoznak. Van-e reménysége ennek a mi világunknak, amelyik annyira hasonlít egy kórházi ágyon szenvedő, sok sebből vérző nagy beteghez, amely világ olyan mélyre süllyedt a háborúságnak, gyűlöletnek és bűnnek tengerében. Keresztény testvérem, ez az a pont, ahol a mi hitünknek és vallásunknak legnagyobb mondani valója van a reménységét olyan sokszor elveszítő ember számára. A mi reménységünk teljes reménység, minden körülmények között teljes és elegendő reménység. Elegendő az élet boldog perceiben, elegendő a halál magános órájában. A régi rómaiak sok istennel és istennővel dicsekedtek. Közülök egyet a reménység istennőjének neveztek. Tiszteletére fényes templomot emeltek Rómában. Titus Livius, római történetíró beszámol arról, hogy egy napon a villám belecsapott a reménység istennője számára emelt templomba, és a szkozdorjává zúzta. Az emberek jajveszékelve jártak fel alá az utcákon és a piac téren, és kétségbeesve újságolták, oda van a reménység, elpusztult a reménység istennője és az ő temploma. Az ilyen kétségbeesett, jajveszékelve járó embernek szól a mai evangélium. A mi Istenünk nem ilyen Isten, nem halandó bálvány, hanem örökké élő Isten. Éppen azért az Istentől kiinduló, általa nyújtott reménység sem múlandó, körülmények szerint változó reménység, nem álomkép, csak vágyaink tárgya. Nem földiekkel játszó égi tünemény, istenségnek látszó csalfa vak remény, itt teremt magának a boldogtalan. A keresztény ember reménysége testet öltött, elveszíthetetlen reménység, teljes reménység, amelyik nem hazudik, hanem igazságával megtart és hordoz. A keresztény ember reménysége testet öltött, tehát nem hazug reménység. A mi reménységünk szerzője Isten, útja az Úr Jézus Krisztusban testet öltött, megbocsátó, békéltető isteni kegyelem, amely Krisztus Urunkban alá is szállott erre a földre. Azért a mi reménységünk tárgyát többé nem álmaink és vágyaink világában keressük. Reménykedő szívünkkel ne az égi testek, a csillagok világát kutassuk. A mi reménységünk a történelem vonalán található, mert az idők teljességében testet öltött a Krisztusban. Madács Imre ember tragédiája így kezdődik. Be van fejezve a nagy mű, igen, a gép forog, az alkotó, igen. Valóban tragédia lenne, ha olyan alkotónk lenne, aki pihen. Milyen jó tudni, Isten igéjéből ismételten hallani, hogy a mi Istenünk nem pihenő, a világ gépezetének bolond forgását kívülről és messziről szemlélő teremtő, hanem az ő fiában, ami emberi életünk síkjára lépett, minden bajunkban és nyomorúságunkban hozzánk közel levő, megváltó Isten. Idézzük hitvallásunkat, a második helvét hitvallás. Kárhoztatjuk tehát az Isten gondviselését tagadó epikúreusokat és mindazokat, akik káromlólag azt mondják, hogy Isten messze távol, az ég sarkok körül él, és sem rejánk, sem a mi dolgainkra nem tekints, nem vigyel. Elítélte az ilyeneket a ma királyi próféta Dávid is, eképpen szólván, Uram, meddig még, meddig örvendeznek még a hitetlenek, ezt mondják, nem látja az Úr és nem veszi észre a Jákob Istene. Eszméljetek ti bolondok a nép között, És ti balgatagok, mikor tértek eszetekre? Aki a fület alkotta, avagy nem hall én. Aki a szemet teremtette, avagy nem lát én. Hisszük, hogy ennek a bölcs, örökkévaló és mindenható Istennek gondviselése tartja fenn, és kormányozza mindazt, ami a mennyben, földön és minden teremtményben van. Igen, keresztény testvérem, a mi reménységünk testet öltött reménység. Erről a keresztény reménységről azonban azt is bizonyossággal állíthatjuk, hogy a mi reménységünk nem áltat, nem hazudik, sokkal inkább igazságának erejével megtart és kordoz. Kordoz ebben az életben, amint az ige mondja, háborúságokban tűrő, reménységben örvendezők legyetek. De ez a reménység hordoz a halálban is. Megint csak az ige szavával, még testem is reménységben fog nyugodni. Az örök élet reménységére, amelyet a hazugságot nem ismerő Isten örök idők előtt megígér. Ez a minden körülmények között elégséges, teljes, Krisztusban testet öltött és földre szállt reménység az, amelyről ezt mondja az írás, a reménység pedig meg nem szégyen. Ezért van az, hogy bár történelmünk folyamán sokszor sírt fel ajkunkon a panaszos ének, szűkölködik nagy mértékben segedelem nélkül. Isten bibliás és zsoltáros magyar népének szívéből ma is boldog bizonyossággal zengedez az ének. Reménykedünk, örök Isten, te légy segítségül. Testvéreink származásunk földjén, ezt üzenjük néktek, érettetek aggódó szeretettel. De a véletek közös hit boldog bizonyosságával, az ígéretet megtartó Isten szavával. Van reménység. A béketűrés és vigasztalás Istene pedig adja néktek, hogy közöttetek egyetértés legyen a Krisztus Jézus szerint. Hogy egy akarattal és egy szájjal dicsőítsétek Jézus Krisztusnak, ami Urunknak Istenét és Atyát. A reménység Istene pedig töltsön be titeket teljes örömmel és békességgel a hitben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, te vagy a mi oltalmunk, reménységünk, erősségünk. Igen, bizonyos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha elváltozik is a föld, ha a hegyek a tenger közepébe omlanak is. Te nem rendülsz meg. Seregeknek, Ura, légy velünk. Jákob Istene, légy a mi várunk. Amen. Mindezeknek utána az Atyának kegyelme, a Fiúnak szerelme, és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindnyájan ti véletek. Amen.
Thank you. testás fél órán keretében református istentiszteletet közvetítettünk. Az igét Pataki Imre, református lelkipásztor hirdette. Kedves hallgatóim, az utolsó évtized során a magyar református egyházban sok minden egyéb mellett egy radikális őrségváltás is lezajlott. Ennek néhány kirívó következményére mutat rá Botos Kálmán, református lelkész.
A forradalmaknak minden időben egyik kísérő jelensége volt az, hogy benne osztályok eltűntek nyomtalanul, és helyükre új osztályok léptek. A vezető rétegek máról holnapra csak nem egészen kicserélődtek, és sokszor gyors forralón képzett új vezetői garnitúra ült a kormánykerék mellé. Az elmúlt világháborút követő magyarországi forradalom sem volt kivétel a forradalmaknak ezen törvényszerűsége alól. A személyi változások helyenként erőszakkal, mások anélkül végbe mentek, és szempillantásra átalakult az ország képe. Ennek a rövid előadásnak a keretében a magyarországi református egyházban végrehajtott személyi változásokkal kapcsolatban szeretnénk néhány szót szólni kedves hallgatóinkhoz. A háború befejezését követő esztendőkben a magyarországi református egyházban is megtörtént az őrségváltás. Régi, érdemes és Európa szerte megbecsült vezetők egész sora tűnt el a kényszernyugdíjazások sügyeztőjében. A püspökök közül Ravasz László, Reivész Imre és Enyedi Andor, az esperesi karból számos kiválóság, továbbá Kovács J. István egyházkerületi főjegyző, és sokan mások jutottak erre a sorsra. Nevüket se említik többé, se a hivatalos közleményekben, se a sajtóban, sehol. Bár az említettek életben és jó erőben vannak, semmiféle szolgálatot nem végezhetnek, és teljes visszavonultságban élnek. Másfelől kitermelődött az egyházban az új vezető réteg. Szinte az ismeretlenség komájából bukkantak elő például Péter János, Kádár Imre, Fekete Sándor, Finta István, Szamosközi István és társai, hogy csak néhány nevet említsünk. Azt mondhatná valaki, hogy ez is természetes. A forradalom félreállította az idősebb nemzedéket, hogy helyet szorítson a kiváló fiatal erőknek. A meglepő azonban az, hogy a fiatalabb nemzedéknek nem a színe java, hanem mondhatnánk második vagy harmadik garnitúrája került az élre ebben a változásban. Voltak a felsoroltaknál sokkal tehetségesebb és különbi fiak is, akiknek emberileg szólva mindenki nagy jövőt jósolt a magyarországi református egyház jövő felépítésében. Szolgálatukra azonban ma nem tartanak igényt. Ők nem forgolódnak ott, ahol az irányelveket leszögezik, és a jövendő képét formálják. Fekete Sándor és társai azonban kezükbe vették az egyház gyeplőit. Fekete Sándor és előbb említett társai, Finta István és Szamosközi István a 30-es évek első felében tanultak a Budapesti Református Teológiai Akadémián. Hasonlítottak egymásra ennek a triumvirátusnak a tagjai abban, hogy mindhármat jó képességekkel áldotta meg a Teremtő, de abban is megegyeztek, hogy a lelkészi hivatás szerelme érdeklődési körük perifériáit érintette csak meg. Mi, akik ismertük őket, mindig éreztük, hogy valami hiányzik belőlük. Valami, ami lendületet adhatott volna nekik, a maguk választott a hivatás útján. Ez a valami talán hivatástudatnak nevezhető, belső elhívásnak. Különösen Fekete Sándor volt az, aki nem éppen istenes szórakozásaival tette emlékezetessé a nevét a pesti teológusok körében. Azután elvégezte a teológiát, és jöttek a számára különösen keserves segédlelkészi évek. Akkor érzett meg leginkább, hogy az a valami hiányzott belőle. Sehogy se tudott előre jutni. Évfolyamtársaim közül egyre többen helyezkedtek el vidéki vagy városi parókiákon, ő azonban egyre keseredő lélekkel továbbra is segédlelkész maradt. hol itt, hol ott hányódott a Duna mellék gyülekezeteiben, és reménytelenül ette az általa sokszor kigunyolt segédlelkészi élet egyre keserűbbé vált kenyerét. Sok keserűség gyülemlett föl benne, és mi, akik ismertük, még most is élénken emlékszünk arra, hogy hányszor kifigurázta és a pokolba kívánta azt a papi nemzedéket, amely megszállva tartotta az általa kívánt pozíciókat, és ezáltal nem engedte, hogy az ő ambíciói szóhoz juthassanak. Ekkor jött az úrnak 1945. esztendeje, és az egyházban is bekövetkezett nagy változás. Fekete Sándor azonnal fölismerte a soha vissza nem térő alkalmat, és fölkapaszkodott az új irány szekerére. Kapcsolatait minden irányban ügyesen kiépítette. Számításaiban nem csalódott, pályája hatalmas ívben haladt előre. Az Út című országos református hetilap szerkesztője, Fasori lelkész, Esperes és Zsinati atya lett rövid néhány esztendő leforgása alatt. De mindez nem volt elég Fekete Sándorra. Többre vágyott. Az idő az ő malmára hajtotta a vizet, de neki nem volt türelme várni, siettetni akarta a malom kerekeinek forgását. Püspökséget kívánt. Éppen annak a férfiúnak a helyére vágyott, aki olyan sokat tett azért, hogy nagyra vágyását kiélje. Duna melléki püspök szeretett volna lenni. Célja elérése érdekében megmozgatott minden külső és belső kapcsolatot, de a pucs nem sikerült. Felsőbb hatósága, amely fölemelte, most minden tisztétől megfosztotta, beleértve Fasori lelkészi állását és esperesi hivatalát is. Az állüstökös, amely csak nem régen tűnt fel a magyar református élet gyászos egén, lehullott annak. A moszkvai recept szerint ezek után szigorú önkritikát kellett volna gyakorolnia, és bűneit bevallva, megbánva, alacsonyabb fokon talán előről kezdhette volna a fölfelé kapaszkodást. Fekete Sándor azonban nem így cselekedett. Számára az egyházi élet megtűnt érdekes lenni. Nem ment el falusi lelkésznek. Igehirdetés, szívós pásztori munka, a magyar lélekben erőt tartani, mindez nem neki való feladat. Egészen logikus, amit tett, levetette a papi palástot és elment a kommunista rádió munkatársának. Az elmúlt években bőven volt alkalma arra, hogy megismerkedjék új gazdáival, most nyíltan is szolgálatukba állott, hogy együtt építsék az úgynevezett dolgozók paradicsomát. Fekete Sándori azonban nem az egyetlen kirívó eset a mai magyarországi egyházban. Társai ott maradtak még egy időre. A rosta azonban rázódik tovább az úr kezében.
Protestáns fél órán keretében református istentiszteletet közvetítettünk. Az igét Pataki Imre református lelkipásztor hirdette. Utána Botos Kálmán református lelkipásztor mutatott rá az egyházi őrségváltás néhány kirívó esetére. Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja.